Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 7-én csütörtökön. A mai műsorban nagy részt befektetésekkel foglalkozunk. Az adás első harmadában itt lesz velünk Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője, akit arról kérdezünk, hogy ha valaki a részvénypiacokba akar fektetni, de nem Nvidia-t vagy a Magnificent Seven más részvényeit venné, akkor milyen érdekes lehetőségei lehetnek.
Megnéztük azt, hogy az elemzők mit gondolnak ezekről a részvényekről, a három részvénycsoportba tartozó papírokról, és azt találtuk, hogy az elemzői célárakhoz képest, ha megnézzük a mostani részvényárfolyamokat, akkor a legnagyobb felértékelési potenciál elsősorban a granola részvényekben van.
Az adás második vendége ma Árgyelán Ágnes lesz, akit az elmúlt hetek forint piaci eseményei kapcsán arról kérdezünk, milyen várakozások esetén lehet érdemes forint helyett euróban lejegyezni magyar államkötvényt. A műsor utolsó részében pedig Hill Edina, az Egyenlítő Alapítvány vezetője lesz a vendégünk, akit a 12. nemzetközi nőnapi konferenciáról kérdezünk, melyet pénteken rendeznek Budapesten, és ahol a fő téma az lesz, hogy hol látjuk gyermekeinket 2034-ben. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 7-én. Egymást érik a különböző kutatások, elemzések a globális tőkepiac kontextusában a Magnificent Seven részvényekről. Ezek azok a papírok, amik leginkább húzták az elmúlt időszakban a piacok növekedését. Eközben viszont már sokan keresik, hogy a legfelkapottabb papírok mellett, vagy épp helyett mibe lehet érdemes fektetni. A témával kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor, a Portfolio részvényrovatának vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy tavaly ismerhettük meg a Bank of America elemzője, ugye Michael Hartnett jóvoltából a Magnificent Seven kifejezést, ami ugye a Hét Mesterlövész című film eredeti címére utal. Röviden emlékeztes minket, kérlek, hogy mely cégek vannak benne ebben a körben, és miért fontosak ezek jelenleg a tőkepiacokon.
Hát igen, ahogy te is mondtad, az elmúlt hónapok azért nagyjából erről szóltak a tőzsdéken, hiszen ezek olyan gigavállalatok, és azoknak akkora a súlya a tőzsdén, hogy gyakorlatilag egész részvényindexeket, és ezen keresztül gyakorlatilag, mivel amerikai részvényindexekről beszélünk, amerikai vállalatokról beszélünk, ezért a globális tőkepiacokat is tudják mozgatni. Kérdezted, hogy melyek ezek a részvények, ezek a Microsoft, az Apple, az Nvidia, a Tesla, az Alphabet, a Meta és az Amazon. Hogy miért pont ezek a részvények, hát mert ezek azok a giga capek, azok a nagy piaci kapitalizációjú vállalatok, amelyek húzzák ma az egész piacot, hogy mekkorák ezek a vállalatok, hát a Microsoft az már közel 3000 milliárd dolláros piaci méretű, az Apple 2400, az Nvidia már közel 2000, és ezzel most már a harmadik számú amerikai papír. Tehát, hogyha így nézzük, akkor ezek önmagukban is akkorák tudnak lenni, mint egész tőkepiacok, hogyha mondjuk egy japán tőzsdével vagy egy brit tőzsdével összehasonlítjuk, ezek már lényegesen nagyobbak, csak ez a hét vállalat, és valóban ezekről szóltak a hírek, egyébként leginkább az Nvidia-ról, ami hát hatalmasat realizott az elmúlt időszakban.
És akkor Taylor Swift csak azért nincs benne ebben a kategóriában, mert nincsen így enyertésítve.
Így van, tehát mivel ő nem tőzsdén jegyzett, ezért nem tudja mozgatni a piacokat, de hatás egyébként a gazdaságra van, igen.
Térjünk vissza akkor a részvényekre. Itt mi lehet a veszélye annak, hogyha valaki most szállna be ezekbe a részvényekbe? Ugye te is említetted, hogy ezek közül a részvények közül az Nvidia-ra elképesztő rivalda fény vetül az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban, talán most már elmúlt egy évben is, tényleg a környezetemben is sokan beszélnek róla, akik egyébként egyáltalán nem foglalkoznak tőkepiacokkal.
Így van, nemrégiben volt egy konferenciánk, és hát itt az egyik kiemelt téma az Nvidia volt, tehát hogy nem volt olyan beszélgetés se ingatlanról, se állampapírról, amikor az Nvidia ne került volna szóba, hiszen egy alternatívája más befektetéseknek, és hát azt láttuk, hogy hatalmasat emelkedett az árfolyam. De egyébként, hogy mekkora az őrület, és hogy egyébként, hogy érdemes ezekbe a papírokba még beszállni. Megnéztük azt, hogy ezek a részvények, és ugye kiegészítve azokkal a papírokkal, amik alternatívaként szóba jöhetnek, a nagy részük egyébként történelmi csúcs közelében áll. Tehát ugye a csúcson nem szeretnek a befektetők részvényeket vásárolni, ugye erről megoszlanak a vélemények, és különböző statisztikákat lehetne most hozni azzal kapcsolatban, hogy csúcson érdemesebb beszállni, de valóban az optikája az olyan a jelenlegi helyzetnek, hogy csúcson vagy csúcs közelben lévő papírok közül lehet válogatni. Elég, hogyha az Nvidia-ra gondolunk, az konkrétan történelmi csúcson áll, de egyébként a Meta-nak az árfolyama, a Microsofté vagy az Amazoné, az nagyon közel a történelmi csúcsához. Tehát egyrészt elmondhatjuk ezt, hogy ha az ember vásárolni szeretne ezekből a részvényekből, másrészt pedig azt is elmondhatjuk, látjuk, hogy hát sok esetben azt látjuk, hogy egészen drágán vannak árazva ezek a részvények. Hogyha most csak mondjuk egy Amazont megnézünk, vagy egy Teslát, itt azért bőven 40 fölötti paper rátákat látunk, tehát mondjuk 40 év alatt térül, meg 40 év profitja hozza vissza azt a pénzt, ami a befektetéshez szükséges. Tehát, hogyha így nézzük, akkor ezek a részvények kifejezetten drágának tűnnek. A másik oldalon, tehát a másik serpenyőben viszont tényleg ott van az, hogy rendkívül nagy a bevételnek és a profitnak a növekedési dinamikája ezeknél a cégeknél, mármint amire az elemzők és ugye a piac számít. Tehát, ha ennek fényében nézzük, még akkor is azt mondható, hogy több papír azért kifejezetten drágának tűnik most.
A Tesla az azért kifejezetten érdekes, mert egy viszonylag nagy zuhanás után van ennyire magasra értékelve még mindig.
Így van, hogyha a Teslát nézzük, akkor az a történelmi csúcsához képest elveszített az értékének több, mint a felét. Tehát miközben arról beszéltünk az előbb, hogy nagyon sok papír történelmi csúcsa közelében, azért a Teslára ez egyáltalán nem igaz, viszont még így is kifejezetten drága, tehát egy ekkora árfolyamesés után is, ilyen 60 körüli péperrátán forognak a vállalatnak a részvényei. Ott nagyon sok sztori kereszteződött, tehát hogyha csak simán egy autógyártóról beszélnénk, akkor értelmezhetetlenül drága lenne, de mivel volt benne mondjuk egy piacvezető elektromos autógyártó sztori, egy nagyon nagy növekedéssel és egy mesterséges intelligencia sztori is, ez így már értelmezhető, de az elmúlt hetek eseményei alapján egyre inkább kiárazódik belőle ez a mesterséges intelligencia történet, és ha így nézzük, akkor meg már kifejezetten drágának tűnik a Tesla.
Végén csak Elon Musk marad.
Hát és akkor ő árazza be a piac, és egyébként pedig hát ő viszonylag hektikusan mozog, és ennek megfelelően az árfolyamnak is kb. Így kéne mozognia.
Tekintsünk kijebb a Magnificent Seven-től, milyen alternatív részvénycsoportok jelentek meg elemzőházak, bankok által megfogalmazva, mik lehetnek jó alternatívák?
Az előbb említett fantasztikus hetesen túl most felmerült a szuperhetes részvénycsoport. Ezt a City találta ki. Ők kerestek olyan részvényeket Európában, amelyek nagyon hasonlóak sok szempontból az amerikai versenytársaikhoz. Tehát itt is egy nagy növekedés, elmúlt időszakban jó árfolyam teljesítmény, általában jó sztorikat kerestek, és hát meg is találták ezeket. A szuperhetesbe tartozik a Novo Nordisk, az ASML, az LVMH, SAP, Schneider Electric, Richmond és a Ferrari. Tehát ezek mind olyan cégek, amik a szektorukban meghatározóak, sok esetben vagy sok szempontból akár piacvezetők is lehetnek, nagy növekedés van bennük, a bevételek és a profit is dinamikusan bővül, és hát ezek a cégek elvileg olcsóbbnak kéne lenniük az amerikai versenytársaknál, és egyébként megnéztük az árazásokat, és ez nem minden esetben igaz. Tehát tudunk olyan példákat mondani, mint például a chipgyártó ASML, vagy akár az SAP, a Novo Nordisk, ezek kifejezetten magasan árazott papírok, és tudunk olyan amerikai megfelelőket találni, amelyek már alacsonyabb szorzókon árazódnak. Tehát ez a kitétel ez nem mindig érvényes, és egyébként a Ferrari az meg egy ilyen kifejezetten extrém példa, tehát ahhoz képest, hogy milyen növekedés várható a cégnél a következő időszakban, azért egy 50 feletti paper ráta az kifejezetten erősnek tűnik.
Van még egy csoportja a részvényeknek, ugye írtál egy elemzést a témában, a granola azon kívül, hogy most ez egy ilyen reggeli vagy desszert, ugye megosztanak a vélemények, ez pontosan milyen papírokat fed?
A Goldman Sachs állította össze ezt a részvénycsoportot, és olyan részvényeket kerestek, ezek szintén tehát európai részvények, és olyanok, amelyek meghatározó szereplői az iparáguknak, az árfolyamok az szépen alakult az elmúlt időszakban, és jó sztorik vannak mögöttük, és ide tartoznak a GlaxoSmithKline, a Roche, az ASML, a Nestlé, a Novartis, a Novo Nordisk, a L'Oreal, az LVMH, AstraZeneca, a SAP és a Sanofi. Ugye itt több gyógyszergyártó is van, de vannak közöttük élelmiszeripari vállalatok, és itt van a Novo Nordisk, ami az egyik nagy sztárja volt az elmúlt időszaknak.
Fogyasztás.
Így van, tehát hogy azok a készítmények, amelyek elősegítik a fogyást, azért azok reflektorfénybe kerültek az elmúlt időszakban. Tehát ez a részvénycsoport is kifejezetten izgalmas, de teljesen más, mint az előbb említett kettő, tehát a fantasztikus hetes, illetve a szuperhetes, hiszen ezek a részvények ezek teljesen máshogy vannak árazva, jellemzően lényegesen kisebbek is piaci értékben, mint a másik két részvénycsoportba tartozó papírok. Nem is volt akkor őrület körülöttük, és hát ezek inkább konzervatívan árazott részvények.
És akkor miben érdemes gondolkodni, hogyha valaki a felértékelődési potenciál miatt vásárolna, és ugyanígy mit lehet érdemes venni, hogyha valaki az osztalékokra menne rá?
Megnéztük azt, hogy az elemzők mit gondolnak ezekről a részvényekről, a három részvénycsoportba tartozó papírokról, és azt találtuk, hogy az elemzői célárakhoz képest, ha megnézzük a mostani részvényárfolyamokat, akkor a legnagyobb felértékelési potenciál elsősorban a granola részvényekben van. Tehát itt például a Novartis, az AstraZeneca, a Sanofi, a Roche, a Nestlé, ezek a cégek, ezeknek a részvényei szerepelnek a lista élén, de egyébként kifejezetten jók ebből a szempontból a fantasztikus heteshez tartozó részvények is. Itt például az Alphabet, az Apple, de akár a Tesla, a Microsoft árfolyam, árfolyama is most jóval lejjebb áll, mint az elemzői célára, tehát hogyha a feltételezési potenciált nézzük, akkor egyértelmű ezekben a részvényekben érdemes körülnézni. Az osztalék egy érdekes kérdés, ugye ezek a papírok elsősorban nem az osztalék miatt izgalmasak a befektetőknek, inkább a profit, a bevétel növekedés, és ezen keresztül az árfolyam emelkedés az, ami vonzó lehet ezeknél a részvényeknél, viszont a granola részvénycsoportba tartozó papírok, azok pedig hát értelmezhető osztalékhozammal bírnak, ilyen 3-4%-os osztalékhozamot ezekkel a papírokkal euróban el lehet érni, a legjobban egyébként a Sanofi, a Novartis és a Roche teljesítenek ezen a listán.
Hogyha egy kicsit eltekintünk most a konkrét papíroktól, akkor ugye végére, te hogy látod általánosságban a jelenlegi piacot, mi vethet véget ennek a jó hangulatnak?
Ugye, most a beszélgetésünk az a fantasztikus hetes részvényekről szól, ezek húzták a piacot, és egyébként elképzelhető, hogy pont ezek a részvények fogják majd lefelé is húzni a magukkal a piacot. Én egyelőre azt látom, hogy olyan jellegű kockázatok, amik a horizonton vannak és bekövetkeznek, és azok taszíthatják a mélybe a részvényárfolyamokat, ez egyelőre nem nagyon körvonalazódik. Ugye a szokásos dolgokat persze el tudjuk mondani, a jegybanki kamatcsökkentések, azoknak az üteme, az inflációnak az alakulása, a geopolitikai feszültségek, tehát hogy ezek az alapkockázatok, ezek persze megvannak, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy óriási vételi erő van, minden egyes korrekciót megvesznek a befektetők, elég, ha csak mondjuk a legutóbbi kriptopiaci eseményeket nézzük, hiszen ott ugye az volt, hogy a bitcoin úgy csúcsra ment, utána rögtön be is adták, esett több mint 10%-ot, és egyből megvették a befektetőt. Minden korrekcióra rárabolnak. Sokan vannak, akik lemaradtak erről a ralliról, és hát ők minden esést megvásárolnak. Egyelőre nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a piac ez így a saját súlya alatt szakadhat majd össze. Ez azt jelenti, hogy ha majd nagyon meredeken, tehát a begyorsuló szakasz után jöhet egy ilyen kiúzanodás, és abban jöhet egy akkora korrekció, ami mondjuk egy ilyen jelentősebb mértékű lesz, és azt nem veszik meg egyből a befektetők, tehát nagyon, nagyon ez körvonalazódik a piacokon.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, az elmúlt percekben Nagy Viktor a Portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Az elmúlt hetek forintpiaci eseményei miatt sokakban felmerülhetett az a kérdés, hogy nem érdemes-e a megtakarításaik egy részét vagy a jelenlegi devizahányadnál nagyobb részt euróban tartani, ha valaki továbbra is viszonylag belátható kockázatok mellett a magyar államnak adna kölcsön, de azt nem forintban, hanem euróban tenné, van rá lehetősége, de mielőtt ilyen döntést hoznánk, érdemes több körülményt is figyelembe venni. Ezekkel kapcsolatban itt van velünk telefonon Árgyalán Ágnes, a Portfólió pénzügyi elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük ott, hogyha valaki magyar állampapírt szeretne venni, de nem forintban, hanem euróban, akkor milyen lehetőségei vannak, és milyen hozamokra számíthat?
Ugye az járt eddig a legjobban, akinek már volt vagy van eurós állampapírja. Ugye, ha visszaemészünk, azért korábban kapható volt a prémium euró magyar állampapír, ami az EU inflációján felüladott valamekkora kamatprémiumot, és ezek a papírok, akik ugye bár már nem vásárolhatóak, de azért több köztük még mindig forog a piacon, hiszen ugye még nem jártak le, ezek már ilyen 6% feletti eurós kamatokat is adnak, sőt van olyan konstrukció, ami 8% felett hoz jelenleg. De ugye nyilván ezeken túlmenően vannak még lehetőségek eurós állampapír vásárlók számára. Az egyik ilyen a mi lakossági állampapír kifejezettet, az euró-magyar állampapír. Ez egy 2026-ban lejáró konstrukció, és annyiban másabb, mint a korábbi prémium eurós állampapírok, hogy itt nem az EU átlagos infláció adja a kamatozásnak az alapját, hanem a 3 havi Euribor. Ezért van az, hogy ennek a papírnak most jelenleg az éves kamata az kicsivel több, mint 3,9%. Illetve ugye, aki ezen túlmenően gondolkodik még eurós állampapírban, vannak ugye intézményi devizakötvények is, azok is vásárolhatóak ugye a lakosság által. Nyilván itt azért a másfél piaci árfolyamok nagyban meghatározzák, meg az elérhetőség az, hogy milyen papírokhoz sikerül hozzájutni, de egyébként itt is vannak egész szép hozammal ketyegő eurós állampapírok.
És mit érdemes mérlegelni, ha már eldöntöttük, hogy eurós állampapírt szeretnénk venni, hogy egy intézményi papírt veszünk ugye magasabb kamattal, vagy pedig egy MAP-ot alacsonyabb hozammal közvetlenül az államkincstártól?
Hogyha MAP-ot akar venni valaki, ugye az viszonylag könnyen meg lehet tenni az államkincstáron keresztül, és ugye ott azt is látjuk, hogy a jelenlegi árfolyamok alapján ugye 1% a visszaváltásnak a díja, hogyha idő előtt szeretnénk ugye ebből a papírból kiszállni. Intézmény devizakötvényeknél azért sokkal bonyolultabb a helyzet, mert ugye ezeket már az államkincstárnál is lehet, hogy lehet vásárolni, attól függ, hogy éppen vannak-e, ugye inkább ilyen forgalmazóknál másodlagos piacon lehet ilyen papírokat szerezni, tehát hogyha mondjuk egy banknál van egy értékpapírszámlánk, akkor ott esetleg hozzá fogunk tudni jutni eurós devizakötvényhez is, de hogy milyen árfolyam van, ugye az mindig az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyokat tározzák meg, és ugyanígy ugye a visszaváltást is, ezért is sokkal kockázatosabb egy intézményi devizakötvényt vásárolni, mint egy lakossági állampapírt, mert ugye a visszaváltásnál ott nincs neki ilyen fix díjak, mint amiket ugye látunk például a kincstárnál, hogy ugye többségében 1%-kal kell számolni, ott ugye könnyen lehet az, hogy az éppen aktuális keresleti kínálati viszonyok azért elég számunkra kedvezőtlenebb irányba is el tudják vinni az árfolyamot.
Ugye írtál a témában csütörtökön egy elemzést a portfólióra, ez megy az epizód jegyzetekbe, tehát hogy aki kíváncsi a pontos számokra, az el tudja olvasni ezt az elemzést, de mi alapján érdemes dönteni, hogy valaki euróban vagy forintban jegyezzen le államkötvényt?
Szerintem ugye ebben a kérdésben érdemes abból kiindulni, hogy ugye korábban már számoltunk azzal, meg több cikkünkben is írtunk arról, hogy rövidebb időtávon, azért mondjuk én egy éves időtávon a prémium állampapír forintos befektetésként még mindig jobb, mint más állampapír, tehát ez az egyik indulópont. Vegyük ezt mondjuk egy ilyen összehasonlítási alapnak, és nézzük meg, hogy ehhez képest az euró-magyar állampapír mit tud hozni. Azért mondom az euró-magyar állampapírt, mert bár lehet, hogy ez kisebb kamatot ad most éves szinten, mint mondjuk egy intézményi papír, de az euró-magyar állampapír az ugye sokak számára elérhető, sokkal elérhetőbb, tehát inkább számoljunk egy ilyen konstrukcióval. Hogyha összevetjük ezt a kettőt, tehát a prémium magyar állampapírt és az euró-magyar állampapírt, akkor ugye nagyban befolyásolja a számokat az, hogyha mondjuk évvégig való befektetést nézünk, hogy évvégén hol lesz a forintnak az árfolyama. Mert ugye összességében azt lehet mondani, hogy ha erősödni fog a forint, az nyilván a forintos állampapíroknak kedvez, hogyha pedig gyengülni fog a forint, akkor az euró-magyar állampapír jobban fog tudni kijönni ebből a befektetésből. Sőt, hogyha mondjuk veszünk egy jelenlegi euró-magyar állampapíros kamatot, és azt felhitelezzük év végéig, akkor nagyjából egy olyan 406 forintos árfolyam az, ahol van egy ilyen egyenlítős árfolyam, tehát ott van ez a döntőpont, hogy onnantól kezdve például, hogy ha gyengül a forint, akkor már megéri inkább az M-mápot venni, és nem a P-mápot.
Lépjünk egy kicsit hátra a végén. Mennyire népszerűek az eurós magyar állampapírok?
Nyilván a lakosság állampapírokhoz képest ugye nem egy olyan hatalmas rész hasítanak ki az euró-magyar állampapírok, de ettől függetlenül elég szép összegek vannak eurós állampapírokban már most is. Ugye a legfrissebb számok azok december végi állapotot mutatnak, és ugye ezek alapján forintban átszámolva nagyjából 470 milliárdnyi lakossági megtakarítás volt eurós lakossági állampapírokban.
Hát akkor semmiképpen nem lennénk egyedül, ha így döntenénk.
Nem, tehát már most is vannak egész szép megtakarítási összegek ezekben a konstrukciókban.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, a cikked az megy az epizód jegyzetekbe, az elmúlt percekben Árnyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
12. alkalommal rendez nemzetközi nőnapi konferenciát pénteken az Egyenlítő Alapítvány. Az esemény címe és fő témája, hogy hol látjuk gyermekeinket 2034-ben. Az egésznapos eseményen vállalati szakemberek, szabadúszók, közeleti személyiségek vitatják meg az ifjúság előtt álló főbb kérdéseket, köztük a változó nemi szerepeket, a munkahelyi kihívásokat és a nemek közötti egyenlőséget. A témával kapcsolatban itt van velünk a konferenciát szervező Egyenlítő Alapítvány vezetője Híl Edina. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, nagyon szépen köszönöm!
Kezdjük ott, hogy miért döntöttetek úgy, hogy a gyerekek a fiatalok szemszögéből vizsgáljátok meg nőnap alkalmából azt, hogy tulajdonképpen milyen világot is szeretnénk 2034-re?
Ennek két oka is van, egyrészt az, hogy próbálunk előre nézni, tehát látjuk azt, hogy ma még például a munkahelyek nagyon nagy része nincs felkészülve arra, hogy a fiatalabb generációt igazán befogadja és megértse. Ezért próbálnánk egy kicsit előrébb tekinteni, és azt mondani a cégeknek, hogy próbálunk iránymutatást adni a következő 10 évre, amíg még talán van idejük egy kicsit jobban összeszedni magukat és a változásokon keresztül menni. A másik pedig az, hogy azt látjuk, hogy eléggé sok területen hatalmas a bizonytalanság a gyermekeink körében és ebben a generációban. Ugye a klíma problémák, az egyenlőtlenségi problémák, azok a problémák, amivel legtöbb fejlett országban azt látjuk, hogy a gyerekeink korosztálya úgy vág neki az életnek, hogy lehet, hogy soha nem lesz lakása, vagy olyan anyagi biztonsága, amiben igazán, ami mondjuk a mi generációnknak adott esetben megadatódott már a legtöbbnek, nyilván nem mindenkinek. Ezért szeretnénk az ő szemükön keresztül tulajdonképpen inkább egy kicsit ilyen jövőbe nézést gyakorolni.
Több szempontot említettél, a munkahelyek vagy munkáltatók szempontjából mik a főbb kihívások, amikor akár az Z-generáció, akár az utánuk lévő generációk belépnek a munkaerőpiacra. Tehát ez miért egy speciálisabb helyzet, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor az akkori fiatalok jelentek meg?
Hát azért, mert gyakorlatilag történt egy technológiai forradalom, ami abszolút magával hozott egy ilyen kulturális forradalmat is, hiszen a technológiai forradalom lehetővé tette, az internet lehetővé tette azt, hogy mindenki minden információhoz hozzájusson. És ugye ez a generáció, aki most fog majd bemenni a munkahelyekre, már úgy nőtt föl, hogy gyakorlatilag bébikora óta az interneten logott, és az egész világot meg tudta figyelni. És ezáltal ez a generáció, aki az Z, már nem csak egy országot lát, vagy a falut, vagy a környéket, hanem az egész világot. Számára a sokszínűség sokkal természetesebb, tehát tudja, hogy mindenki más nyelven beszél, tudja, hogy mindenki más színű, hogy más érdeklődése van, mást eszik, és neki ez teljesen természetes. Míg azok a generációk például, akik most még irányítják a munkahelyeinket, a vezetők, azok sokkal azt látjuk, hogy nagyon sokszor inkább védik a homogenitást, a múltat, és nem képesek megérteni a fiataloknak az igényeit. Én nagyon sokszor azt látom, hogy nem is hajlandóak, nem is akarnak megnyílni, hanem úgy gondolják, hogy ez valami badarság, és majd el fog múlni. Amikor hát ez soha nem múlt el, a generációs különbségek soha nem múltak el, mindig az új generáció igenis megteremtette azt, amit ő meg tudott teremteni, vagy amire szüksége volt. De hogy visszatérve, hogy miért ilyen nagy a különbség, az tényleg a technológiai forradalom és az információhoz való hozzájutás, és ezáltal a kulturális nyitottság, az a hatalmas nagy különbség. Mi azt látjuk, és nyilvánvalóan az egyik téma, amiről sokan fogunk beszélgetni, az lesz, hogy a sokszínűséghez és a befogadáshoz, hogy hogyan áll ez a generáció, és hogy az alapvetően nagyon-nagyon más, mint amihez a mostani úgymond uralkodó vagy vezető rétegek állnak hozzá. Az égenen egyszerűen nem hajlandó tolerálni a diszkriminációt, már nem hajlandó olyan helyen dolgozni, ahol csak homogén egyfajta csoportok érvényesülhetnek és vezethetnek, és nagyon tudatosan küzd ezért, és tovább áll azonnal, hogyha valami olyat lát, ami neki, aki nem tetszik, és az neki meg is van ez a lehetősége, hiszen egy teljesen nemzetközi nyílt világban élünk. Ugye látjuk nagyon jól, hogy milyen sok gyermek vagy fiatal felnőtt hagyja el az országot, néha már középiskolában, de aztán egyetemen szinte nagy része, aki megteheti. Tehát, hogy hatalom van igenis az új generációnak a kezében, és oda kell rá figyelni, mert úgy is meg fogja kapni, és úgy is ki fogja vívni azt, mint minden generáció, amit ő szeretne. Sokkal kevésbé lenne fájdalmasabb, illetve sokkal kevesebb cég bukna ebbe bele, hogyha időben lenne hajlandó ezeket az igényeket felismerni és változtatni a szokásain, vagy változtatni azokon a gyakorlatokon, ahogy a munkaerővel bánik, vagy ahogy a munkaerőt befogadja.
Ugye az általad említett sokszínűség felé való igény, vagy a homogenitásnak valamilyen szintű kerülése, ez ugye, ha nehéz is, de legalább a cégeknek, munkáltatóknak a hatalmukban áll, vagy lehetőségük van arra, hogy ezen változtassanak, de ugye említetted például a klímaváltozást, amivel nagyon nehéz, azt gondolom, így egyéni munkáltatóként valamit kezdeni, szóval itt milyen dolguk lehet a munkahelyeknek, hogy jobban érezze magát az Z-generáció ezekben a szervezetekben?
Hát nagyon sokszor már csak a problémáknak az elismerése és bármiféle hajlandóság mutatása, hogy meg akarjuk oldani, és szeretnénk ebben a megoldásban részt venni, is sokat számít. Tehát, hogy mondjuk pont a fenntarthatóság szempontjából, hogy ne lásson olyan gyakorlatokat a fiatal egy munkahelyen, amivel abszolút nem tud egyetérni, és aminek igenis egyénileg is, illetve céges szinten is felelőssége van mindenkinek, ne kelljen neki már olyan munkahelyre bemenni, ahol eldobható műanyagokban sok rosszféle üdítőitalt mondjuk árusítanak, vagy nyomnak az orra alá, mert ő neki, a nagy részének legalábbis ez már fáj és nem esik jól, és úgy gondolja, hogy ha csak ennyit nem tud megtenni egy munkáltató, hogy mondjuk a vizet feltartható módon szolgálja föl, ne kis műanyagpalackokban, akkor ott tényleg csak arról van szó, hogy az akarat hiányzik, és a hajlandóság, és gyakorlatilag egy ilyen teljesen ellenében menése van a trendeknek, és annak, ami a világnak jó. Tehát ezen a ponton rögtön fogja menni, hogy itt az értékrendszerrel baj van, és nem akar ebben részt venni, és el fog menni más helyre, mert igazából meg iszonyatosan mobilisak, és ahhoz szoktak, és azt látták, hogy tulajdonképpen tovább kell menni, és ahol nem jó, onnan el kell jönni, mert az az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy mondjuk ő maga ne kerüljön kényszeredett helyzetbe, vagy rossz helyzetbe.
Ugye az a típusú ilyen hatalmi homogenitás, amit, ha nem is ezekkel a szavakkal, de említettél az interjú korábbi szakaszában, ez ugye sok magyar cégnél ugye azt jelenti, hogy a boardokban, illetve a különböző döntéshozó testületekben még mindig nagyon felülreprezentáltak a férfiak, és azt gondolom, hogyha egy ilyen Z-generációs munkavállaló belép ezekbe a szervezetekbe, akkor talán, főleg, hogyha nő, ez lesz az egyik leginkább szembetűnő helyzet számára. Ez nyilván a nemek közötti egyenlőség elérése a munkáltatóknál, elve társadalmi szinten is, de kifejezetten a munkáltatók kontextusában egy nagyon hosszú folyamat. Szerinted hogy állunk ebben most Magyarországon?
Hát értünk el jó dolgokat, és azt kell mondanom, hogy ezt viszont sajnos csak a nemzetközi cégeknél látjuk igazán komolynak. Tehát sok nemzetközi cég van magyarországi irodájában, vannak olyanok is, akik már elérték azt, hogy 50-50%-ban női-férfi vezetői arány van. Tehát egyébként nem annyira lassan lehet eredményeket elérni, mint amilyen lassan szeretik páram beállítani. Tehát el lehet érni eredményeket ezen a területen, de nagyon erős akarat kell hozzá, célok kellenek hozzá, stratégia kell hozzá, eszközök kellenek, és hajlandóság elsősorban, hogy ezzel keresztül menjünk és megcsináljuk. A magyar cégeknél sajnos, a magyar tulajdonú cégeknél ez nem olyan jellemző. Kicsit megint olyan, mint a digitalizációval kapcsolatos ellenállás és nagyon sok más változásra való ellenállás, ahol a magyar mindig elhiszi, hogy ő teljesen más és nem vonatkozik rá az egész világnak a trendje, mert annyival okosabb és annyival jobb. Már elnézést, hogy így fogalmazok, de nagyon sok multinacionális cégnél dolgoztam én saját magam is, és nagyon sokszor mentem keresztül ezeken a fájdalmas pontokon, és megnyilvánulásokon, ahol valahogy mindig teljes meggyőződéssel bírjuk hát, hogy nálunk másképp van. Pedig nem, itt is csak emberek élnek, és nyilván minden országnak megvan a kultúrája, meg a hagyománya, amik adott esetben mások lehetnek, de azok a globális trendek, amik az egész világon hatnak, és részben ugye a technológiai forradalom és az információs forradalom eredményeképpen, ezeket nem lehet ignorálni, és nem lehet azt mondani, hogy nálunk máshogy vannak a dolgok. Ez csak időszakos, jelenleg azok a hatalomvédő csoportok védik, de nem hiszem, hogy ők is komolyan gondolják, hogy az ő távozásuk után ezt még fent lehet tartani, és ez így fog maradni. És ezek a csoportok igazából viszonylag közel állnak a nyugdíjhoz, és ahhoz, hogy át kelljen engedniük a hatalmat, mert egyszerűen nem tudják tovább csinálni. De valahogy ilyen homokba dugjuk a fejünket. Rálátás van, szerintem valahogy mindig elhitte, mindig az idősebb korosztály, hogy hát valahogy úgy lesz, ahogy ő akarja, de már nem tudja az, hogy lesz úgy, de biztos, hogy lesz, mert mindig így volt. És ahelyett, hogy beszállna abba a változásba, hogy ez kördülékenyebben, könnyebben, olcsóbban, fájdalommentesebben történjen meg, ahelyett, hogy tényleg a nagy magyar cégeknél, vagy a kis magyar cégeknél is nagyon sokszor azt látjuk, hogy tényleg ez az elhárítás van, és ez a nem szembenézés a tényekkel, pedig ez nem egy agysebészet. Tehát ez a sokszínűség kialakítása, befogadó kultúra létrehozása egyáltalán nem annyira nehéz, mint amilyenek hangzik, komplex, nem gyors, nagyon komolyan átgondolandó terület. Az egyik nagyon fontos dolog megint csak az lenne, hogy nyitottság, hogy egyszerűen hajlandók legyünk tanulni. Mindig nagyon meglepődök, amikor, és ezt az generációkkal kapcsolatban is látom, a sokszínűség témájával, a fenntarthatóság témájával vannak barátaim, akik ugye a fenntarthatóság és a környezet területén dolgoznak, ezzel a témával kapcsolatban, hogy van egy, igen, mondjuk, mit tudom én, 45-50 fölötti vezetői réteg, aki egyszerűen nem hajlandó beszélgetni ezekről a témákról komolyan, és ahogy az ember elkezdi mondani, vagy az a Z-generációs elkezdi mondani, vagy az a környezetvédő, vagy a feminista, vagy akár minek nevezzem, egyszerűen nem hajlandó odafigyelni, mert rögtön lezár, hogy ez badarság. És hogyha már erre képesek lennének az emberek, hogy azt mondják, hogy őszintén meghallgatom, hogy mit akarsz mondani, megnézem azokat a számokat, azokat az adatokat, utána nézek, ha nem hiszem el, hogy mit mondtál, akkor már sokkal előbb lenne, mert akkor lenne egy tudása, és lehet, hogy csodálkozna, rácsodálkozna a tudáson, és lehet, hogy hiszen neki is kedve lenne a változtatáshoz, vagy ahhoz, hogy ő maga is segítse, vagy részt vegyen a változásban a helyet, hogy csak keresztbe fekszik a gyors vonatnak, ami soha nem szokott jóra vezetni.
Hát igen, hatalmi struktúrákat lebontani, vagy a társadalmi változás ugye nagyon nehéz út. Nagyon sok sikert kívánunk a pénteki konferenciára. Az elmúlt percekben Híl Edina, az Egyenítő Alapítvány vezetője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Nagyon szépen köszönöm. Szép napot.
Ez volt mára a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.